12. fejezet. Ebben egy székely fiú igen megütődik azon, hogy az ország szíve nem magyar. Most pedig, türelmes íróasztalom, minek előtte világhódító útjára indul a székely fiú, engedd, hogy kövesse meg az édes anyaföldet. Te, ki mindennapos tanúja vagy a hontalanná lett öregember sorvasztó kínjainak, az édes anyaföld után való halálos vágyakodásnak, te, aki aggódva nézed, mint akad el az öregember tolla minduntalan, mint száll sóhajtás után kelet felé, mindig kelet felé. Hinnéd-e, hogy ez az öregember valaha könnyű, oly könnyű szívvel vált meg e földtől? Sorvasztó kín, halálos vágyakodás, megtört szív, megalázott lélek. Mi megkövetést kívánsz még, édes anyaföldem? Hiszen ha hátára vehetne ez a világhódító útjára induló fiú a szülei házat, a virágos, a gyümölcsös kertet, az erdőt, a mezőt. Ha szépen letehetné annak a nagyvárosnak a szélén a házat, a kertet, ha ott a nagyváros szélén is hallhatná erdőzúgását, vadgalamb szólását, ki volna boldogabb? Édesapám megcsinálja az osztályt. 4 gyermeke van, 3 kiszállott, kiszállni készül a negyedik is. Egyik ujjam olyan, mint a másik. Egyik gyermekem olyan, mint a másik, mondja ő, s 4 egyenlő részre osztja földjeit. Az osztály ellen egyikünk sem emel szót. Mind a 4 részből megtart magának egy-egy részecskét. Szabad eladogatnom a földjeimet, ha nem elegendő a pénz, mit édesapám ad. Szabad, de csak Gábor bácsinak. Meghalnék bánatomban, mondja édesapám, ha idegent látnék szántani a földemen. Meghalna bánatában. Meghalna. Meg. Az ő szerelme a föld iránt nem felszínes szerelem. Mélyen a gyökere. 1000 esztendeje gyökeredzik a szerelemnek ez a fája, kinek volna lelke kiszaggatni a fa gyökerét. Az én szerelmem még felszínes szerelem. Szinte kéjelgek a gondolatban, hogy a földet tudományra váltom. Megilletődve búcsúzkodom erdőtől, mezőtől, meg-meg sajdítja szívemet édesanyám szüntelen kesergése. De a nagy ismeretlen város csábítóan mosolyog felém a messzeségből. Lelkem szüntelen ott kalandozik. Az övé vagyok már. Milyen kicsiny ez az én világom. Gyermek vagyok még. Nem látom. Ebben a kicsiny világban benne van az egész nagy világ. Mely könnyen mondok le az első darab földről? A másodikról? A harmadikról? Minek nekem a föld? Édesanyám úgy elsirat, mintha temetőbe vinnének. Vigasztalom, ne sírjon édesanyám. Lássa, István nagyapám 2-szer járta meg Pestet, amikor a franciára ment, s visszajött. A papbácsi is járt Pesten, sőt azon is túl, nagy Németországban, ő is visszajött. Visszajövök én is. Lám-lám, mondja édesapám, mekkorát változott a világ. A nagyapád ennek előtte 70 esztendővel lóháton járta meg Franciaországot. A papbácsid ennek előtte 30 esztendővel szekéren ment Kolozsvárig, Delizsánszon Pestig. Te meg véges végig vasúton mégy. Véges végig. Valóban már vágtat a gőzparipa Brassótól Budapestig. Székely falut arig érint egyet-kettőt. De a székely megszokhatta 1000 s annyi esztendő során, hogy ő csak védje a keleti határt, majd valamikor aztán ő is kap egy szép, csendesen mendegélő körvasutat, amely kerenghet körbe karikába en maga körül. Valóban, már vágtat a vasút. A madár repül csak eddig, most az ember is repül. Repülhet a csíki székely fiú is, ha a pesti egyetemre igyekszik, ám elébb 2 álló nap döcöghet szekéren, rettenetes erdei utakon, akkor aztán neki is fütyül a gőzös. Az én kicsi falum kiváltságos falu. Tiszta időben idehallik a ló nélkül szaladó vaskocsik dübörgése. A nagybaconi cserépvetők már hordják is a cserepet a vasútra, s regélik, hogy nagy dicsőség érte a székely cserepet. Viszik Pestig, még azon is egy sánta arasszal túl. Felelevenül az 1835-i zsinat emléke, amikor Bodola püspök a nagybaconi templom szószékéről hirdette 5. Ferdinánd dicsőségét, akinek uralkodása alatt béjött a ló nélkül szaladó kocsi. Keresztes Sámuel székely huszár hitetlenül csóválta fejét, sőt Istent is káromolta mondván, olyan Isten nincs, hogy azt megcsinálja. Íme megcsinálta, Isten segedelmével, az ember. Két erdővidéki ifjú ül a gőzparipára, csodálatosan a két legkisebb a faluból. A kerékfúró Bodosból az egyik, a kenyérsütő Kisbacomból a másik. A bodosi ifjú Budai József, aki orvosnak készül. Mit mondok? Készült. Mindjárt a kezdet kezdetén megiszonyodik a hullától, búcsút mond az orvosi pályának, bemegy a vámházba, ez a pályatévesztett székely fiúk menedéke. Székely ember az igazgató, s megtelik a vámház székely fiúkkal. De meghal az öreg Budai, a hajótörött fiú hazamerészkedik, igen szép birtokát eladja az öccsének 900 pengő forintért. Kiszámította, hogy 3 esztendőre ennyi éppen elegendő neki. Minden hónapra esik 25 pengő forint. 3 esztendő alatt kitanulja a tanárságot. Igen, tanár lesz belőle. A Kőrösi Csoma Sándorok fajtájából való ez az ifjú. Jóformán üres zsebbel s egy pálcával indul ős magyar hazát kereső útjára, Kőrösi Csoma Sándor. Így indul második útjára Budai József is. Házi szőttes ruhájához hű maradt, oly igénytelen, mint egy remete. A magyar költőkről nem beszélve, Shakespeare-t csak hogy végig nem szavalja. Nyári vakációkon vadcsemetéket szemez nemesre, s nem csak az ősikert fáit nemesíti meg, ami már nem is az övé, de sorra járja a falu kertjeit, s tetszik, nem tetszik a gazdának, ahol vadcsemetét talál, megnemesíti. Apostoli lelkességgel tüzeli a fapipás székelyt a méhészkedésre. Szilaj haragra lobban, ha megértésre nem talál. Ő, aki különben oly szemérmetes, könnyen elpiróló, mint egy leány. Hogy ismeri az állat és a növényvilágot, hát a köveket. Szabó Józsefnek, a híres geológusnak, ő a legkiválóbb tanítványa, majd asszisztense. S hiszed, nem hiszed, a házi szőttes ruhához, a nyakkendőtlenséghez mindvégig hű marad. Amikor ketten a gőzparipára ülünk, elfogyott már 2 esztendő, s azzal 600 pengő forint. Sem több, sem kevesebb. Még 1 esztendő, s József kész tanár. Igen, együtt ülünk a gőzparipára. Vászon házi táskája mellett hoz egy kis zsákocskát, mindenféle kövek, kavicsok benne. Én is viszek egy vászon kézitáskát, s ebben egy csomó népballadát, dalt, mesét. Délben ülünk fel, s másnap késő este dohog be vonatunk a nyugati pályaudvar üvegfödele alá. Tündéri fényben ragyogónak képzeltem el az ország szívét, ím az első csalódás. Gyengén világított, rosszul kövezett, zegzug utcákon botorkálunk. József tudja, hová, merre. Becsönget egy ódon lesüppett földszintes ház kapuján, itt lakott tavaly. De a szobácska már másé. Tovább botorkálunk, s éjfél után sárgára meszelt öreg házba csöngetünk be. A szénatéren vagyunk, mely később veszi föl a hittérítő Calvin nevét. A sárgára meszelt ház egyemeletes. 2 mérges oroszlán vicsorítja ránk a fogát. Ez a 2 oroszlán szálló, 2 jámbor székely fiú itt alussza át az első éjszakát. Reggel nyakunkba vesszük a várost, lakást keresünk, egy kis szobácskát, mely messze sincs az egyetemtől, s olcsó is. Utcából ki, utcába be, végre a Síp utcában kikötünk. Ott a 10. szám alatt egy kis szobakiadó. Javakorabeli barátságos képű zsidó asszony fogad. Előszoba nincs, egyenest a konyhába lépünk. A konyhától jobbra egy tágas, kétablakos szoba utcára néző. Nem csak az utcára néz, de a zsinagógára is. Ebben a szobában laknak Sechter Miska szülei. Mellette egy kis oldalszoba, egyablakos. Két ágy, talpalatnyi közelségben. Egy kis asztal, egy kis divány, egy ruhaszekrény. Ez a bútorzat. Kicsiny kis szoba, de utcára néz ez is, és egy hónapra 10 pengő forint. Ennyit kértek, alku nélkül megadjuk. Közben hazajön a Miksa gyerek. Eleven okos szemű fiú, beszédében, modorában nincs semmi zsidós. De ezt én csak később állapítom meg róla, mert most még a faji vonás is ismeretlen előttem. 6 éves koromban láttam az első zsidót. Fiatal legény volt, s az én kis falumban nyitott boltot, a Boldogtalan. Ez volt a falunkban az első bolt. Alig-alig vásárolt e boltban a nép. Nem amiatt, mert a boltos zsidó. Az én kis falumhoz közel Barót, ennek a heti vásárjaira viszik be az eladni való egy-két vég a gabonát. Itt veszik meg a gyertyát, a borsot, a pántlikát, a fejkendőt, s mi egyebet. Itt találkoznak a vidékbeli atyafiakkal, jó ismerősökkel. Itt tudják meg egymástól, hány hét a világ. Minek nekünk bolt? Egyszer csak hírül hozzák édesanyámnak, hogy bótos érkezik. Száraz kenyéren tengődik, s ahol van, ahol nincs. Attól kezdve minden délben küld az éhező zsidónak egy fazék levest. Én is viszek neki több ízben. A bolt hamarosan bezárul, a zsidó fiú eltűnik. Isten tudja hová. 12 év múltán ismerem meg a második zsidó fiút, Sechter Miksát. Orvos növendék, de nagy szeretettel foglalkozik a magyar históriával, s első éves korában lefőzi a filozoptereket, a Mohácsi vészről írt dolgozatával. Az egyetemi pályadíjat ő nyeri meg. Jókai diákkorában a Zsidó fiú című művével versenyez az akadémia koszorújáért. Országszerte játsszák a Zsidó honvéd című népszínművet. Már a Vén kollégiumban legendás híre van egy zsidó ifjúnak, aki süket, gyámoltalan, élhetetlen, s akinek mennydörgős vezércikkeit csak úgy fajja a diákság. Mezei Ernő a neve. Kikeresztelkedett zsidó ritka, mint a fehér holló. Sechter Miksa szülei ortodoxok. Már viradat előtt fenn vannak, hangosan imádkoznak, s velük Miksa is. Miksa vallásos zsidó, s kuruc magyar. Az egyetemen csak lassanként különböztetem meg az idegen nevű fiúkat. Sok zsidó fiúról sokáig azt hiszem, szepességi szász. A névmagyarosítás még nem divat. A filozófián kevés a zsidó fiú. Az orvosi meg a jogi egyetemen évről évre növekedik a számuk, de még kisebbségben vannak. Német a nevük, de magyarságukhoz nem férhet kétség. Ez a nemzedék magyar lelkű. Sem az országban, sem az egyetemen zsidó kérdés nincs. Ennek a nemzedéknek az apja, a nagyapja a magyar szabadságért harcolt 48-ban s 49-ben. Világostól hozza a nagy bánatot, akár az én édesapám. Gregus Ágostonnak, az esztétika tanárának legkedvesebb tanítványa Hán Adolf, vörösképű, vöröshajú fiú. Minden hét keddjén délután 2 ingyenes órát szentel nekünk Gregus. Magasabb fajtájú önképzőkör ez. Novellát, verset, irodalmi és esztétikai dolgozatokat olvasunk fel, s azon melegében agyonbíráljuk egymást. Itt tűnik fel egy halovány arcú, szőkehajú cingárfiúcska, okos és kemény kritikával. A 17 éves, kora érett, székely eredetű Ambrus Zoltán ez. Itt tűnik fel tömör nyelvű maculai fordításával a tatárképű Engel Dávid. Ma Engel, később Angyal, a legjelesebb s legmagyarabb historikusunk egyike. A budai hegyek közt van egy villa, ebben lakik Gregus Ákost, ez a finom lelkű ember hozzá mindenben méltó élete párjával. Vele sétál át 5-6 tanítványa minden héten vacsorára. Ez az 5-6 kitüntetett Hán Adolf válogatása. Csendes, halkbeszédű fiú, tekintély köztünk. Sűrűn jelennek meg tőle könyvkritikák, irodalmi tanulmányok a nagylapokban. Kevés az író, kevés a könyv. Jelentéktelen könyveknek is tárcát szentel a sajtó. Ennek a Hán, később Havas Adolfnak a munkája, nagy lelkiismeretességgel végzett munkája, Petőfi összes műveinek jegyzetes kiadása. Gregus Ágost háza több a háznál, enyhe meleg fészek. Gyermeke nincs, egy növendékleány nevelt leánya eleveníti az enyhe fészket, s hetenként a tanítványok teszik elevenebbé. Irodalmi kérdéseket vitatunk meg, s a Székely Mihály József meg a Szász Hoffmann Frigyes a legügyesebb vitatkozók. Már első este meghat figyelmével a házigazda. Savanyú vizes üveget tesz elém, mosolyogva mondja. Ihol Székely poéta, borvíz. Az volt, borvíz. Borszéki borvíz, a borvizek királya. Poéta? Igen, igen, verseket firkálok. Humoros verseket az üstökösnek. A vén kollégiumban ér a hihetetlen nagy dicsőség, hogy egyszerre két versemet adja ki az üstökös. A Jókai üstököse. Íme Jókai olvasta a versemet, s kiadta. De csak Pestre kell jönnöm, hogy gyorsan ér a második csalódás. Jókai neve ott ragyog az újság szélén, de sejtelme sincs róla, mi van abban. De hát csak írom, írom tovább a humoros verseket. Üstökösnek, bolondistóknak. Édesanyám nem ismerne rám. Lám te jókedvű, az ő beteg, tejen nevelt fia. Szerencse, hogy nincs hájjal kenve a vén egyetem. Megenném egy falásig, étvágyam oly mohó. Ha össze nem ütköznének az órák, mind beírnám indexembe a nyelv és irodalom közébe tartozó tárgyakat. 3 oldalt így is teleírok. Gyulai Pál elé tartom először az indexemet. Besenyeitől a 2 kisfaludéig bezáróan méltatja e kor költőit, s külön ingyenes órát szentel Petőfinek. Éles, szúrós szeme megakad egyhangú nevemen. No, barátom, a maga nevesen való versbe. Így kezdődik az ismerettség. Versbe nem, de vers alá talán jó lesz, hebegtem bátortalanul. Na, majd meglátjuk. Szaladok Heinrich Gustavhoz, kérdi, hogy hívnak? Szörnyen megsértődik az egyetemi hallgató úr, hogy ne sértődnék, amikor őt már 2 esztendeje illeti meg az urazás. De zsebrevágom a sértést, s mert a magyar esze, tudva levően igen gyorsan vált, hetek múlván rájövök, hogy nem volt az sértés, csak a kitűnő német tanár magyartalansága. Lótok-futok sorba írják be nevüket a francia és angol nyelvmesterek, a román nyelv rendkívüli tanára, sőt, hely jut a magyar nyelvnek, meg az összehasonlító nyelvészetnek is. Folytatom a vén kollégiumban megkezdett utat. Na, ennek előre láthatóan rossz vége lesz. Az 1877. esztendő őszén pillantom meg Pestet és Budát. Nagyváros, falusi fiának, de én nagyobbnak, jóval nagyobbnak, szebbnek, jóval szebbnek képzelém. Az Andrássy útnak még Sugárút a neve, s még ócskaruhás bódék égtelenkednek az elején. Nem tudom, tervelik-e a nagy körutat. A helyén zegzug utcák, kevés emeletes, sok földszintes ház. Az utcák neve felemás, magyar és német. Több, sokkal több a német, mint a magyar cégtábla. 2 kerekű taligák nyikorognak, rajtuk hordó, a hordóban Dunavíz. A taliga mellett sváb paraszt mendegél, s Bebe kiállt a kapukon. Donavasz! Sehol sem hallod, Dunavíz. A magyar szó az utcán, vendéglőben, kávéházban, ha nem is olyan ritka, mint Kisfaludi Károly idejében. Hely, ma holnap a magyar szó, ritka, mint a fehér holló. bizony gyéren csendül feléd. Ezen igen megütődik a székely fiú. A hosszú sugárúton talán még csak egy kávéház. Székely diákpajtásaimmal bemegyünk, asztal mellé telepedünk. Feketét rendelünk és újságot. A pincér csupa német újságot rak elénk. Hozzon magyar újságot. Nincs. Négy nagy lepedős magyar napilap van. Pesti Napló, Hon, Ellenőr, Egyetértés. Szépirodalmi napilap, Fővárosi lapok. Az egyetlen szépirodalmi nap a Föld kerekén. Élc lapunk is kettős. Az Üstökös, a Bors Szemjankó. Vannak képes lapjaink, Vasárnapi újság, Magyarország és a Nagyvilág. S ezekből egyetlen egy sincs. Dühösen hagyjuk ott a kávéházat, háborog a lelkünk. Hát ez a város az ország szíve? A kocsma is, talán csak az egy kis pipa kivételével, csupa német. Valamennyinek a falán ott lóg egy ízléstelen, durva hangú, magyar gyalázó bécsi élclap, a Kikeriki. Néhány belvárosi kávéházban húzódik meg a maroknyi magyarság. Írók és vidéki tekintetes urak. Az íróknak külön szobácskájuk van a kispipában, külön asztaluk a Kammonban, a Koronában, a Pilvaxban. Sóvárogva nézek a külön szoba, a külön asztalok felé. Vajon lesz-e valaha helyem itt? Mit ad magyar színt az ország szívének? Még a kultúra templomai sem mind magyarok. A Nemzeti Színház üres, a Gyapjú utcai Német Színház csordulásig teli. De van már egy másik színháza, megnyílt a Népszínház. Blaháné csodát művel, a sváb és zsidó fülekbe és szívekbe becsilingeli a magyar szót. Ő az ország szívének legsikeresebb s legolcsóbb magyar nyelvmestere. Az ő magyarosító munkája az államnak egy krajcárjába sem kerül. Rácsos kert közepén Budapest legszebb épülete a Nemzeti Múzeum. Kik látogatják? A diákok. S vasárnaponként magyar és sváb parasztok. A Tudós Akadémiának hatalmas palotája a Szőke-Duna partján. Minden héten felolvasnak a tudós urak. Néhány akadémikus a közönség. Ide csalogatja a magyar úri osztályt s a diákságot a kisfaludi társaság, de kényelmesen elfér a kisteremben az ájtatos hallgatóság. Még kisdiák Pekár Gyula, akiért az asszonyok majdan megostromolják az előszoba üvegajtaját, sőt, be is törik. Nem, nem a magyar szóért, a magyar novelláért, a magyar költeményért, a magyar tudományért. Egyetlen egy üveges ajtót sem tört be a magyar. A magyar irodalomból csak egyetlen ember él, Jókai. Ha ugyan egyedül abból, két újságnak is szerkesztője, név szerint Honatya is. Bizony kisül, hogy ő is jó fele részben egyébből él. Mikszáth Kálmán még valahol Szegeden szegény legénykedik. Költők, írók színe java, vagy újságíró, vagy tisztviselő. Aki sem ez, sem az. Tengődik, mint a toldi lova, vagy ha jobban tetszik, a tököli kuruca. Időnként a kispipa gazdája, az öreg karikás, dupla auflágot tétet a költő csúszpájzára, s egy adagot sem fizettet. Így él a költő, aki csak költő. S mert minden költő félig meddig bolond, a nemzet bolondja, nem szűnnek meg énekelni annak a nemzetnek, amely rájuk sem hederít. Mindezt látja a székely fiú, de azért sóvárogva néz a kispipa külön szobája, a kávéháza külön asztalai felé, vajon lesz-e valaha helye itt? Hetek múlnak, hónapok múlnak, de csak messziről vagyok bátor. Szány próbálgatásaimat az újságoknak postán küldözgetem. A szerkesztőségek küszöbét átlépni nem merem. Emlékszel, nyájas olvasó, arra az esztendőre, amikor az öregek megfiatalodtak. 1867 volt az az esztendő. Még csak 10 esztendő múlt el azóta. 1877-et írunk. Várnod kell még legalább 20 esztendőt, amikor a fiatalok öregnek születnek. amikor a csórészájú gyerek bátran lejtve a szerkesztőség ajtaján, s úgy nyújtja át a kéziratát, mintha egyenesen az Olympus tetejéről szárnyas lovon röppent volna be. Az az ifjúság, az én ifjúságom, gyámoltalan, szemérmetes, félve kopogtat az ajtón, ha ugyan odáig merészkedik. Hideg téli estén százszor sétál el egy ódonház előtt, melynek födele alatt három újságot szerkesztenek öreg és öregedő urak. Százszor tekint fel az ablakokra, melyek mögött a beérkezettek szántják a papírost. Százszor áll meg a kapu előtt, tapogatja meg keblén melengetett gyermekét, s végül is kifagyva, dideregve sonfordál haza. Lábujjhegyen tapogat át egy szobán, melybe csöndesen alszik, álmodik egy öreg pár ember az időről, amikor doktor lesz a Miksa gyerek, s megajándékozza életük alkonyát. Vajon miről álmodnak az én szüleim messze-messze a kis faluban? Álmodnak-e a gyámoltalan fiú vergődéseiről? Elé-elé szedem drága kincsemet, a népballadákat, a dalokat, a meséket, újra meg újra olvasom, s újra meg újra megfogadom, holnap lesz, ami lesz, viszem a kincsemet Gyulai Pálhoz. Már két kötet népköltési gyűjteményt adott ki a kisfaludi társaság. Gyulai az egyik szerkesztője, Arany László a másik. Legyen a miénk a harmadik, vidd el már az öreghez. Bátorít jobb messziről, végre is, egy életem, egy halálom, honom alá csapom a kincset, felbátorkodom a félelmetes emberhez. A Sándor utcában a ház, amelyben az írók rettegett kritikusa lakik. Emeletes ház, tágas udvara, s kis kertje van. Két szárnya van a kert felé, első emeleti bal szárnyán komor, vén ember remetéskedik, Szendrei Ignác, Petőfi és Gyulai apósa. Ezé a vénemberi a ház. Az emelet jobb szárnyán, kertre néző kis szobában szerkeszti Gyulai a budapesti szemlét, meg az olcsó könyvtárt. Innen szórja a villamokat Jókai felé. Itt fúrja, faragja, csiszolja a romhányit, amelyen annyit rágódnak az élclapok, s egyben úgy látszik, igazuk van. Töredék marad a nagyszabásúnak indult költemény. Töredék, szép töredék, szebb, sokkal szebb, bár soha be nem fejeződött volna sok-sok költeménynél. Gyulai írószobája kicsiny, egyszerű és rendetlen. A szűkre szabott asztalkán szemlék és olcsó könyvtár füzetek, kefele vonatok, kéziratok, ismertetésre beküldött könyvek össze-vissza dobálva egymás hegyén hátán. Alig egy-két tenyérnyi üres hely az asztalkán, ezen az üres helyen e pillanatban olcsó könyvtár ívet korrigál. Van tanítványa Temérdek, aki ezt az unalmas, fárasztó munkát készséggel elvégezné, de ő csak magában bízik, a maga szemében, a maga lelkiismeretességében. Igaza van. Ő még ama régi ódon szerkesztők közül való, akik olvasatlan, fésületlen kéziratot a nyomdába le nem adnak. Komolyan veszi a felelősséget. Amin az ő neve van, annak minden soráért, szaváért, betűjéért ő felel, nem más. Az ő szemléjében, az olcsó könyvtárában a rövid í rövid, a hosszú í hosszú. Bár az olcsó könyvtár korrigálásában zavarom meg, s ráadásul vastag kézirat csomót szorongatok, szívesen, nyájasan fogad a félelmetes kis ember. Ilyen kisnövésű ember még csak egy van az egyetemen, s talán ebben a Mahomet nagyvárosban is. Szabó József, a geológia tudós professzora. De alig ha tévedek, a filozófiai fakultáson el két kis ember, a legnagyobb. Na mi jót hozott, barátom? Székely népdalokat, balladákat, meséket. Aztán ismerje a vadrózsákat. Gyermekkorom óta. Hát a kisfaludi társaság kiadványait, azokat is. Az Erdélyi János gyűjteményét is? Azt is. Ezek még sehol sem jelentek meg. No, meglátjuk. Összenéztem a gyűjteményemet az összes népköltési gyűjteményekkel. Csak itt-ott találtam egyiknek másiknak a változatára. No, meglátjuk. Átveszi a kéziratcsomót, forgatja, lapozgatja, meg-megáll, olvasgatja, aztán egyszerre csak rájut egyre, s kissé süketes, mély hangon olvasni kezdi a fogoly katonát. Leszállott a páva tengernek partjára, tengernek partjáról nagy török császárnak dali udvarába. Onnét száll a páva, kényes pávamadár tömlec ablakára. Onnan fúdogálá szomorú énekit, szomorú rabságban egy székely katona. Hely páva, hely páva, császárné pávája! Ha én páva volnék, jó reggvel felkelnék, folyóvízre mennék, folyóvizet innám, szárnyim csattogtatnám, tollamat hullatnám. Fényes tollaimat szép leány felszedné, bokrétába kötné, az ő édesinek kalapjába tenné. Így indul a népballada. Ablakában ül a császár szép leánya, hallja a székely katona szomorú énekét. Szalad az istrázsához, kinyittatja a tömlet ajtaját, fogoly katonáról levéteti a nehéz vasat, két gyenge karjával átöleli, palotába felvezeti. Enyém vagy te mostan, szép fogoly katona. Van nekem szeretőm, császár szép leánya. Ajtón hallgatózik a nagy török császár, berúgja az ajtót, székely katonának fejét véteti, tengerbe dobatja, leányát meg toronyba záratja. Onnét siratozza császár szép leánya szép fogoly katonát. Onnét fúdogálja szomorú énekit. Hely páva, hely páva! Éjjel sem alhatik, nappal sem nyughatik a nagy török császár. Folyton e dalt hallja. Hely páva, hely páva! Kihozatja a toronyból, tűzbe vetteti, de tűz meg nem égeti császár szép leányát, gyönge violáját. Egyszerre vigyétek, tengerbe vessétek, beste lélek lányát székely katonához. Egyszeribe vitték, tengerbe vetették, tenger béfogadta, szépen eltakarta, székely katonával egy helyre habarta, császár szép leányát, gyönge violáját. Szép, szép, igen szép, ez is szép, lapozgat tovább, ez is, ez sem rossz, ez az Ugron János. Maga persze Ugron Gábor tartja a legnagyobb magyarnak. Szegezi mellemnek a váratlan kérdést. Véres szájú népbolondító az barátom. Van benne őserő, de tudatlan. A székelyeket persze megbolondította. Hogyne? Szépen szaval. Hogy mennydörög, hogy rikoltoz. Ez kell a magyarnak. Lássa Orbán Balázs, az különb ember. Az is bolondítja magukat, de legalább írt egy könyvet. Olvasta-e a székelyföld leírását? Ó, hogyne? Micsoda beszéd ez? Ó, hogyne! Ez már Pesten ragadt magára. A magyar ember így felel. Olvastam. No, lássa, azaz Orbán Balázs a székelyföld minden faluját bejárta. Minden hegyét megmászta, minden váromladékát felkutatta. Amit látott, hallott, feljegyezte, ahogy tőle telt, megírta. Szegény ember létire kinyomatta. Ez becsülendő benne. Sokszor elveti a súlykot, írni nem tud, sok a könyvében a fellengző, üres frázis, de munkája becsületes munka. Ő is gyűjtött meséket, el is hozta nekem, mindjárt elé keresem. Maga újraírhatná. Nyomban lekuporodott a könyvszekrény aljába, kettős ajtaját két felé tárta. Szent Isten, mi tenger kézirat van itt eltemetve? Turkált, morgott a félelmetes ember, s ha lehet, még rettenetesebben össze-vissza dobálta a fakulni kezdő iratcsomókat. Hümmögött, nyöszörgött, s hümmögésnek, nyöszörgésnek vége, nem találja Orbán Balázs meséit. Na majd máskor, s becsapja az ajtót. Megrémít a gondolat, hogy az én kincsem is ide kerül. Látja arcomon az ijedelmet, mosolyogva nyugtat meg. Ezt az asztalra teszem, nézem meg jól, ide teszem. Megnéztem. Vasárnap jöjjön el 10 órakor, Végigolvassuk a gyűjteményt. Aztán itt marad ebédre. Isten áldja, korrektúrát kell csinálnom. Már ott is ült az asztalánál, duruzsolva olvassa az olcsó könyvtár legújabb füzetét. Boldogan sietek a Síp utcába, s éjjel-nappal az elkövetkezendő vasárnapról álmodom. Be jó volna, ha most hirtelen itt teremnének azok az udvarhelyi diákok, akik a kötőke estére felöltöztettek. A puritán Budai József kinevet, amint hosszan elaldogálok a tükör előtt, újra meg újra csokorba kötöm a nyakkendőt. Ő már ebédelt Szabó professzornál, s bár e nagy alkalomra sem kötött nyakkendőt, igen jó étvágya levett, mondja ő. Már ott vagyok a kis dolgozószobában. Hol Gyulai, hol én olvasom a balladákat. Egy-két gyengét kidob, aztán újra végiglapozgatja, hármat-négyet kiválaszt. Ezeket bemutatom a kisfaludi társaságban. Szívem hangosan dobog, nem akarok hinni a fülemnek. Következnek a szerelmi dalok. Van ebből vagy 200. Sokat kirostál, de marad elég. Egyik-másik annyira tetszik, hogy kétszer olvassuk. Először én, azután ő. Süketes, mélázó hangján búsabbá lesz a búsongó dal. Én csak hírül hallom keseredett szűvel, hogy az én édesem mással játszadozik. Ékesen, kegyesen ölelgeti nyakát, Kláris ajakával csókolja ajakát. Oda sem mehetek, nem is üzenhetek, arról azt gondolja, hogy én mást szeretek. De ha azt gondolja, hamisan gondolja, hamis gondolatja el is kárhoztatja. Csendesen folyó víz télben megaluszik, de az én bús szüvem soha meg nem nyugszik. Én csak olyan vagyok, mint szélvészben madár, kit a záporeső elvadászott immár. Nyílik az ajtó, belép egy serdülő fiú. Gyulai egyetlen fia. Kreolarcú, mosolygos szemű, formás testű gyerek. Kálmán a neve. Apa, kérem, tálalva van. Özvegy ember Gyulai Pál. Egyetlen fiának s két serdült leányának él. A három árva. Becézi, kényezteti őket, mindenképpen pótolni akarja az anyát. Kálmánt túlontúl is kényezteti, rontja. Rajta-rajta kapják, hogy ölébe ülteti a nagy kamaszt. S hallják, gyakran hallják. Van-e pénzed, Kálmán? Természetesen egy a felelet mindig. Nincs. S a puritán apa, a szőrszálhasogató, a más szemében a szálkát is meglelő kritikus, tömi pénzzel a Kálmán gyereket. Nem látja, hogy en fia vesztén munkál. A lányokat már ismertem, látásból. Margit az egyik, Aranka a másik. Margit híres szépség. Kreol arc, fekete szem, ében fekete haj. Az aranyifjúság körül zsongja a bálokon. Három bálványozott Margitja van ez idő szerint Pestnek, mind a három ragyogó szépség. Legszebb, legragyogóbb, Gyulai Margit. Aranka betegeskedő, borongó, otthon ülő leány. Nem szép, de meg-megszépíti fájdalmas arca, bús szeme. Az ebéd egyszerű, polgári ebéd. Leves, pecsenye, almásrétes, sajt, gyümölcs. Margit, a világszép Margit, ebéd alatt gyakran köhécsel, az apja aggodalmasan tekinget rá. Margit, a világszép Margit, el van jegyezve a halálnak. De a halál másodiknak marad az ő fagyos csókjával. Margit, a világszép asszony, alig ízleli meg a gyönyörűséget, sírba hervad, mint a papbácsi Márikája. Szép, igen szép versekben siratta el virágszép Margitot az édesapja. A feketét a dolgozószobában isszuk meg. Újra munkába fogunk. Egész délután olvassuk a gyűjteményt, s mire végére jutunk a nótának, mesének, ránk esteledik. Nyílik az ajtó, szobalány jelenti most, nem a Kálmán gyerek, hogy kész a vacsora. Hiába szabadkozom, vacsorára is ott kell maradnom. De már csak négyen ülünk az asztalnál. Kálmánról kisül, hogy ebéd után elment sétálni, s azóta sétál. Feltűnik nekem, hogy Petőfi és Gyulai apósa ebédről is, vacsoráról is elmarad. Közvetlen mellette a meleg családi fészek, s nem kívánkozik belé. Magában ebédel, magában vacsorázik, nyilván még mindig dohog arra a parasztfiúra, perel vele, aki elrabolta tőle az ő leányát. Aki a világirodalom legszebb dalait írta, mind Júliához és Júliáról, de végre is paraszt volt, és parasztul viselkedett. Értékes gyűjtemény, mondja vacsora után Gyulai, de amíg sajtó alá nem kerül, még sokkal pótolhatja. Kriza hagyatékában is vannak balladák, nóták, mesék, ezeket is belevesszük. Az Orbán Balázs meséit is. Most pedig hazamegy, lefekszik, lefekszem én is. Hű, nézi meg az óráját, már elmúlt 10 óra. Várjon, barátom, várjon! Kikotorász a mellén zsebéből egy piculát, s hiába tiltakozom, markomba erőszakolja. Van pénzem, tanár úr. Jó, jó, de miattam csukták a kaput magára. Jaj, Istenem, ha ezt látja világszép Margit, föld alá süllyedek szégyenletembe. De világszép Margit nem látja, ő már alszik puha ágyában, ő már álmodik a királyfiról, aki eljön érte, s elviszi messze, messze, ahonnan nincs visszatérés. Közeledik a nyár, a székelyfiú készülődik hazafelé. A professzor urak sorra írják alá az indexet, nyüzsög benne a jelesül, a kitűnően kolokvált, az igen szorgalmas, de az összehasonlító nyelvészet után csak név, Budenz József. Valahol a budai hegyek közt kajtatom fel a világhíres nyelvtudóst, rám néz, fejét csóválja, hümmög, s végre kedvetlenül veti oda a nevét. Már első óráján alig tudta elfojtani nevetését a neveletlen székely fiú. Minden harmadik, negyedik szava, hád én, a második órán már összeszámolom a hádénjeit, 227 gyűlt egybe. Maga írta és litografálta jegyzeteket oszt ki tanítványai közt a derék ember. Összegyűl egy nagy csomó nálam is, csupa szó és szó, a lelket nem találom. Az első padban ülnek hű tanítványai, ezek áhítattal lesik ajkáról a vogul, osztják, mordvin, cseremis szavakat. Többnyire zsidó fiúk. Már kezd kiformálódni bennem a fajt-fajtól megkülönböztető vonás. Szegény fiúk, jóval szegényebbek, mint én, de jobban is tűrik az éhséget, mint én. Ők szívósak, kitartók, és az én fajtám nem az. Mind gyérebben járok el a tudós professzor előadásaira, azután egyszerre úgy elmaradok, hogy idegenül néz rám, amikor az indexet elébe teszem. Némi szorongás fog el. Mi lesz a vége ennek? De ilyenkor legyint a magyar. Sohasem volt úgy, hogy valahogy ne lett volna. Igen, igen, valahogy lesz, tolja meg a székelyember. De jól nem. Hiszen ha csak az irodalom történetből kellene diplomát szereznem, de össze van bogozva vele a nyelvtudomány. Egy kissé meg kellene ismerkedni a finn, a vogul, az osztják, a cseremis atyafiakkal is. Tisztelem az atyafiságot, de csak messziről. Ó, az irodalom történet, az más. Gyulai rám bízza előadásának jegyzetes kiadását. Fel kell olvasnom minden ívet kiadás előtt. A maga stílusa egyszerű, világos, annak a másiknak cikornyás, zavaros. Az a másik szépen pénzelt a jegyzetekből, én ráfizetek. 10 krajcár egy litografált ívnek az ára, ez is, az is adós marad. Aztán mikor fizeti vissza? Kérdezte az egyszeri székely a másik egyszeri székelytől, amikor a kölcsönpénzt leolvasta. Hát amikor pénz lesz, akkor karácsony lesz, mondta a másik egyszeri székely. Értsd, amikor pénze lesz, akkor neki karácsonya lesz. Ez a karácsony természetesen sohasem következik be. Az én adósaim karácsonya sem. Kezdem sejteni, hogy sohasem lesz professzor belőlem, de ha az nem, Hát mi? Szerelmes verseimnek csak a címei jelennek meg képes újságok szerkesztői üzeneteiben, ott is a nem közölhetők sorában. Még elég korán belátom, hogy nem lesz belőlem sem Petőfi, sem arany, márpedig vagy. Átcsapok a prózára. Egy egész esztendő eredménye egy kisdett tanulmány a népballadáról. Emília családi körében. Mikszát neve kezd feltünedezni, rajzolja a palócait, s az ő utánzói tollán egyszerre egy új, se hús, se hal műfaj lopódzik be az irodalomba. A rajz. Boldog-boldogtalan a népet rajzolja, kiki a maga népét. Voltak éppen fotográfiák ezek, lélek nélkül való fotográfiák. E fotográfiáknak egy hódmezővásárhelyi zsidó fiú, Íric Dávid a legszorgalmasabb mesterembere. Irányi Dezső név alatt fotografálja a vásárhelyi parasztokat, s egyik lefotografált paraszt ostorral kergeti végig vásárhelyi piacán. Nyilván ő az első üldözött zsidó. Magam is fotografálni kezdek. Le is fotografálom egy volt tanáromat, de mire megjelenik a fotográfia egy képes újságban, már tisztában vagyok azzal, hogy ez nem irodalom. Ma is szégyenkezve gondolok rá. Mi csúnya polémia sarjadt ki e fotográfiából. Két esztendő. Sok idő. Talán három esztendeig is elhúzhatom, amíg szint kell vallanom, nem leszek tanár. De vajon lesz-e erőm a színvallásra? Elhessegetem a kellemetlen bogarat. Mi minden történhetik addig? Már viszek haza annyi dicsőséget, hogy egy nyáron elélhetek ebből. Egy csomó humoros vers, nyomtatásban. Egy cikkecske a családi körben. Néhány nagy lepedős újság, amelyekben megvan örökítve, hogy Gyulai Pál a Kisfaludi Társaságban bemutatott négy székely népballadát. Hát, ha még azt is megírták volna az újságok, hogy az öreg Szász Károly mindegyre felsikoltott, mint Kazinczy Ferenc, ha új talentumot fedezett fel. Szép! Szép! Ó, de szép! A fogoly katona hallása közben szinte elolvadt a jó öreg. Én meg állok, kipirult, diadalmas arccal hátul a padsorok mögött, s mosolygok befelé. Hát, ha tudnád, amit én... Gyerünk tovább. Budai Józsefnek elfogyott a három esztendeje, harmadik esztendővel a harmadik 300 pengő forintja. Se háza, se földje, de van diplomája. Nekem van házam is, földem is, de nincs, s félős, nem is lesz diplomám. De József is füstre teheti a diplomáját, nem tudja, mit kezdjen vele. Tiszta kitűnő József diplomája. Mondják, az első kitűnő diploma a természetrajzi szakon. Szabó professzor asszisztense a bosnyák ellen harcol, József helyettesíti. Ha valaki, ő kaphatna tanári széket. Szabó professzor fel is ajánlja készséggel a támogatását, de József, a leányosan szemérmes József, megesküszik az istenekre, hogy amíg Tisza Kálmán lesz Magyarország miniszterelnöke, állami iskolában nem lesz tanár. Neki az állam és Tisza Kálmán egy személy. József, a leányosan szemérmetes József feneketlen gyűlölettel szavalja Bartók Lajos versét, amelynek az a refrénje: akinek kutyája van, szólítsa Tiszának. Az államot, vagyis Tisza Kálmánt nem hajlandó szolgálni. A református kollégiumokban nincs neki való üresedés. Nincs. Mert alig kezdtünk a tanártermelésbe, már el is jutunk a túltermeléshez. Öreg, diplomás filozófusok, kurta nadrágos fiúcskákat sétáltatnak a Dunapartján. Sokan a postához, a vasúthoz, a vámhivatalhoz menekülnek. Hát József hová menekül? József Pest közelében egy uraság gyümölcsösébe menekül. Diák csemeték helyett facsemetéket nemesít. Fizetése egész esztendőre 80 pengő forint, teljes ellátás, talán egy pár csizma is. József nagyobb úr a királynál, ám az uraságot meglátogatja egy barátja, a kertészt, a házi szőttes ruhást, a nyakkendőtlent, nem mutatja be. József, a leányosan szemérmetes József búcsút mond az uraságnak, a kertnek, indul hazafelé. Közben József a gyümölcstermesztéstől, a méhészetről igen sok okos cikket írt. A méhészetnek már egyesülete is van, az egyesületnek szakközlönye is. Kriss műegyetemi tanára szerkesztője, a méhészet fanatikusa, aki a szerkesztői üzenetekben így lelkesíti a magyart. Méhészetnek rendületlenül légy híve, ó magyar! A lelkes ember nagyra becsüli Józsefet, felszólítja, vállalja el az egyesület titkárságát. 600 pengő forint a fizetés, s emellett a hivatal mellett kertészkedhetik is valahol Pest közelében. József vállalja, de megtudja, hogy az egyesület néhány 100 pengő forint segélyt kap az államtól. Nem, nem, soha, amíg Tisza Kálmán lesz Magyarország miniszterelnöke. Most, ha regényes korrajzot írnék, költött históriákkal, anekdotákkal tarkított, félbeszakítanám József pályafutásának rajzát. A következő kötetre hagynám-e pályafolytatását és alkonyát. Ravaszul megvárakoztatnám az olvasót, mint ahogy ezt minden magához való eszű író cselekszi. De ez a könyv se nem regény, se nem regényes korrajz. Mindössze annyi a hamisság a címében, hogy nem csak egy népnek, hanem egy embernek a története, de többé is, köztük a budai Józsefé is. Nem várakoztatom a nyájas olvasót, hát ha kezemből kihull a toll. Fittyet hányva hát minden irodalmi szabálynak, egy lélegzetre teregetem elé József életét és pályáját, röviden, igen röviden. József nyakába veszi a nagyvilágot, megy, mendegél, s egyszerre csak egy kis faluba ér. Magyar és román lakta, erdélyi falucska ez. Iskola is van benne, mégpedig községi, de tanítója nincs. József megpályázza, s bár nincs tanítói, csak tanári diplomája, megválasztják. Meg. Éppen jókor, neki való időben történik ez. Követválasztás esztendejében. József boldog, van az ellenzéknek is jelöltje. Nosza fanatizálja a népet, szídja Tisza Kálmánt, de nem sokáig, mert a vármegye főispánja Bánfi Dezső. Ez az ember nem ismert tréfát. Csendőrszuronyok közt zsuppoltatja Józsefet haza, a falujába, ahol neki már sem háza, sem földje. De van édesanyja, aki keblére ölelje a tékozló fiút. Azt a tékozló fiút, aki már sok-sok ezer fát ültetett, oltott, szemzett, új gyümölcsfajtákat teremtett, s aki lám, mégis tékozló, mert házát, földjét eltanulta. S a vég, csendőrök hozzák haza az özvegy anyához, itt a fiad. Mi a haza? Kérdi a költő. A legjobb anya, feleli ugyanő. Miért legjobb anya? Mert mindent ád. Szeressük hát. Azért szeressük, mert mindent ád. És ha szegény nem tudna adni, sőt, semmit sem adni, ne szeressük? A haza más néven állam. S mi az állam? Fejőstehén. Az a fejőstehén, amelyet senki sem szeret etetni, de mindenki siet megfejni. Igen, a haza csak ugyan a legjobb anya. És én ezzel a legjobb anyával egy szintre állítom a tékozló fiú anyját. Az igazi, a valóságos tékozló fiújét is. Meggyalázva kerül haza budai József, s az édesanyának nincs hozzá egy zokszava. A kopaszodó fejű fiút kisgyermekként dédelgeti, vigasztalja. Könnyeit visszafojtja, csak titokban siratkozza szerencsétlen fiát. Öreg asszony, öreg fiú együtt ültet, palántál, kapálgat az ősi kertben. Együtt hallgatják a szorgalmas méhek zümmögését, együtt fogják be a kirajzó méh családot. Együtt nemesítik a vadcsemetéket, ültetik más földbe a gyöknemeseket. De szép, de bájos idilli élet ez. Hiába került haza József csendőrszuronyok közt, a nép megérzi benne a nagy embert. azt az embert, aki szüntelen a halhatatlanságnak dolgozik. Már nem csúfolják Bodost, már nem kukukkolnak a bodosi ember után. Már nem csúfolják a hosszúra nőtt pityókával, amely a szomszéd földjébe nyúlik át. No most kié a pityóka? Csodálkozva hallgatják, látják, hogy a legfinomabb almák, körték, szilvák a bodosi kertekben teremnek. Ezeknek a fáját mind Budai József oltá. Ez a csuda ember folyton újabb meg újabb fajták termelésén töri a fejét, s nem hiába töri. Összepárosítja a batul almát az aranypárménnal, s lesz a párosításból új alma. Batul a formája, aranypármén a színe, s gyümölcsszedéstől új gyümölcsszedésig eláll. Mikor aztán beültet minden talpalatnyi földet, ami csak beültethető, amikor már csak a vén emberek kopasz feje beültetlen, s csak a száraz fuszújka karó beoltatlan, József ismét nyakába beszi a világot. Tízesztendő múltán kincses Kolozsváron bukkan fel puritán alakja. Házi szőttes ruhában, nyakkendő nélkül. Professzor a községi leányiskolában. Községiben, amely az államtól nem kap segélyt. És esküszik az istenekre, hogy kivándorol Amerikába, ha tízesztendőn belül nem Aponyi lesz a miniszterelnök. Az 1890. esztendőt írjuk akkor. Tisza Kálmán uralmának utolsó esztendejét. Aponyiból nem lesz miniszterelnök, sem 10, sem 20, sem 30 esztendőn belül. József pedig nem lehet Amerikába, mert képtelen itt hagyni a hazát, az édes anyaföldet. Az édes anyaföldön a legjobb anyát, aki minden nyáron szívrepesve várja a tékozló fiút. József ma vén ember. A Miskolci Református Kollégiumban nemesíti a gyermek, s a miskolci szőlős kertekben a vadcsemetéket. Innen küldi haza az édes anyaföldre boldognak, boldogtalannak a gyöknemes szilva, megy, cseresznye csemetéket. Innen készülődik haza teleültetni zöld erdő zúgásos, vadgalamb szólásos, szép erdővidéket, s aztán pihenni a bodosi temetőben. És József nem mehet haza fát ültetni, nem mehet haza meghalni. József, a faültető, a halhatatlanságnak dolgozó József szertenéz, és nem leli honnyát a hazában. Epedve néz ő is kelet felé, mindig csak kelet felé, a bodosi hegyek, a bodosi kertek felé. Szegény öreg barátom, hova jutottunk? Mire jutottunk?